sin was before me, I was swallowed by pride. But out of the darkness, you brought me to your light. You showed me new mercy and opened up my eyes. From the day you saved my soul,
dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Mária Rádió Veszprémi stúdiójából július 27-én, kedden, miközben a háttérben szól az IMD együttes From the Day You Saved My Soul, azaz egészen attól a naptól fogva, hogy megmentetted a lelkemet a dala, ami amúgy a napindító szignáljának is eredetije. Addig örömmel üdvözlöm a stúdió hátterében Földi Gábor barátomat, aki a technikát kezeli. Reméljük, hogy itt a Veszprémi stúdióban nem lesz semmi probléma, nem megy el az internet sem, nem fognak zavarni sem minket, és a múlt előtti héttel ellentétben most a háttérben pingpongozó fiatalokat sem fognak hallani, bár fogunk beszélni mindarról, ami az elmúlt két hétben történt Bakonybélben, a Veszprémi Főegyház megye és a Mária út közös táboraiban. Mi minden lesz még a mai nap, elmondom addig a kedves hallgatóknak. Megkérem Gábor picit még halkítsa a zenét közben a háttérben, nagyon szépen köszönöm. Tehát mai napon fogunk még találkozni a Kenesei nővérekkel, akiknek nem ez az eredeti nevük, de majd a telefonbeszélgetésből kiderül, hogy pontosan mi is a két Kenesei Ferences nővérnek a hivatalos meghatározása, illetve mi mindent tesznek évközben, úgy értem tanévközben, és mi mindent tesznek ilyenkor nyáron a gyermekekért, a környezetükért és mindazokért, akiknek segíthetnek, hiszen ferences nővérek. Aztán beszélünk természetesen az arándoklatokról, mint az imént is jeleztem, a Veszprémi Főegyházmegye és a Mária út közös zarándoklatairól, valamint a Mária út rendezvényeiről is. Golgócén és Szabó Zsófiával fogunk telefonon beszélni mindarról, amit az Egy úton országos zarándoknap jelent, illetve természetesen kicsit távolabbra is tekintünk majd szeptemberre, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, kongresszusra induló zarándoklatokról lesz szó. Kedves hallgatóink, tehát július 27-e kedd van, mielőtt azonban a lovak közé csapnánk, egy kicsit fékezzünk le, fordítsuk tekintetünket a mindenható Atya Isten felé, hallgassuk meg a mai napi evangéliumot, melyet Nagy Viktória Angelika kolléganőnk fog felolvasni, majd utána Lukovics Milán atya elmélkedését hallhatják.
Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokasságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorlatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Milán atya, mit jelent ebben a példabeszédben Isten országa?
Ugye ez 7 példabeszéd hangzik el egymás után. Ennek egyik elemét hallottuk, búza és a konkolyról szóló példabeszédet. Az egész beszédnek az Isten országa a témája. Az ország, magyar szó, az az Úr szóval származik, az Úrság, tehát hogy valakinek az uralma. és ezt, hogy Isten országa, ezt ebben az értelemben használják már az első keresztény szerzők is, hogy itt tulajdonképpen Isten uralmáról van szó. Mit jelent az, hogy Isten uralma, vagy hol valósul ez meg? Ahhoz, hogy magát a példabeszédet értelmezzük, nyilván egy kicsit ezt a fogalmat érdemes látnunk, hogy Isten uralma, vagy Isten országa. Központi fogalom, főleg a Máté evangéliumban. Ugye a mi atyánk egyik kérése is ez, hogy jöjjön el a te országod. Ugye az alatt, hogy Isten uralma, az alatt azt értették már az első keresztény szerzők is, hogy ő az, aki a világot megteremtette, fenntartja és kormányozza. Tehát, hogy Isten uralma az ebben a három dologban jelenik meg, tehát az a Krisztust követőknek a meggyőződése, hogy Isten nem csak megteremtette ezt a világot, hanem fönn is tartja. Nyilván, hogyha Istennek ilyen hatalmat tulajdonít a keresztény meggyőződés, akkor persze el kell azon is gondolkozni, hogy Isten országa, az, vagy Isten uralma, hát hogy annak van egyáltalán határa, vagy elképzelhető az, hogy ez valahol nem érvényesül? Vagy mi szab ennek egyáltalán valamifajta korlátot? Hát voltak éppen az erre a kereszténységnek a válasza, erre a kérdésre, hogy Isten uralmának, vagy minden hatóságának tulajdonképpen egyes-egyedül az emberi szabadság szab korlátot. Nem önmagától, hanem mert Isten valahogy többre értékeli az embernek a szabadságát, mint azt, hogy mindenhol az ő akarata valósuljon meg, vagy hát a szabadságból, mint Istennek a tulajdonságából, hát a teremtménynek is részt akar adni. Nyilván, hogyha nem volna szabadság, akkor nem volna szeretet sem, barátság sem, odaadás sem. Tehát, hogy valamiképpen Isten megkockáztatja azt, hogy egy szabadságot ad a teremtményének, még akkor is, hogyha esetleg időnként ezzel a szabadsággal a teremtmény vagy visszaél, vagy nem mindenben azt követi, amit Isten akar. De Isten vállalta a teremtésben ezt a kockázatot. Persze ezzel együtt mégis az, hogy Isten terve végeredményben megvalósuljon, azt ezek szerint az ember még a gonoszságával sem tudja teljesen lerontani. Tehát ilyen értelemben persze ez az Isten uralma, ez nem terjed ki mindenre, az én életemre, vagy az én cselekvésemre akkor terjed ki, hát hogyha én ezt akarom, ha én ezzel együttműködök, hogyha én azon a helyen, ahol én vagyok, vagy ami az én életem, ott ennek az Isten uralmának teret engedek, vagy ezt az Isten országát én ott fölépítem, ugye valami ilyesmiről van szó. Ezen fogalom alatt, hogy Isten uralma, vagy Isten országa. Na most erről szól ez a harmadik nagy beszéde Jézusnak, és ebben 7 példabeszéd sorakozik. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy Jézus újabb és újabb példabeszédeket mond, tulajdonképpen a mindennapi életből vett hasonlatokat, nyilván azért, hogy ezek könnyen megegyezhető képek, hogyha valaki utána földet művel, vagy látja a kenyeret dagasztó asszonyt, akkor eszébe jutnak Jézusnak ezek a példái, és hát elgondolkozik rajtuk. És azért is mond újabb és újabb példabeszédeket, mert semmelyik példabeszéd önmagában nem képes arra, hogy meg a 7 együtt sem, hogy teljes egészében leírja, vagy kifejtse azt a titkot, vagy valóságot, amit úgy hívunk, hogy Isten országa. Tehát mindegyik példabeszéd egy kicsit hozzátesz valamit a többihez, vagy kiegészíti, árnyalja a képet. Most ebből a szempontból maga az, hogy az a tény, hogy Jézus beszél az Isten országáról, meg ilyen újabb és újabb példabeszédeket mond, ez valamiképpen egy ilyen felhívást is jelent, hogy az ember meghívást kapott ebbe az országba, hogy ő maga is jó maggá változhat, vagy a magvetőről szóló példabeszédben jó talajjá, hogy az a nagyon érdekes dolog, hogy eleve Jézus ezt az Isten országát egyértelműen nem ennek a földi életnek a keretei között képzeli el. Tehát ugye ebből a példabeszédből az egyik nagyon fontos üzenet az az, hogy ez az Isten ország, ez valamiképpen jelen van. Érdekes módon ez ilyen közös szál több példabeszédben, hogy ez kicsinek, vagy néha szinte erőtlennek is mutatkozik. hogy az igazi kiteljesedését azt a földi élet keretein kívül vagy azon túl fogja elérni. Tehát Jézus, amikor Isten országáról beszél, akkor nem valami fajta földi utópiát kerget. Tehát nem arról álmodozik, hogy majd az én családomban, vagy az én falumban, vagy az én társadalmamban, vagy valamiképpen ilyen földi léptékben ott majd fölépítjük az Isten akarata szerinti családot, társadalmat, életet, és akkor majd abban, hát mi nagyon kényelmesen ott fogunk lubickolni. Hanem ennek a teljes megvalósulása egyértelműen a földi élet keretein kívül valósul meg, tehát éppen ezért nagyon sokszor mellbevágja az embert az, hogy azt vártam, hogy majd az én családomban, vagy a, nem tudom, az én egyházamban, vagy az én plébániámon, vagy nem tudom, az én munkahelyemen, hát ott majd, ott minden szép és jó lesz, ahogy annak Isten országában lennie kéne, és hogy tulajdonképpen az embert ebből a szempontból végig kíséri egyfajta csalódás időről időre. De hogy ez nem áll ellentétben az evangéliummal, vagy nem annak a jele, hogy Isten országa erőtlen lenne, vagy ne lenne jelen, hanem Isten országa nem egy esetben itt töredékes, vagy hát kicsinnek mutatkozik, pontosan azért, mert igazából ránk van bízva az, hogy ezt kibontakoztassuk, és a földi élet keretein kívül fogja elérni az igazi beteljesedését. Tehát ez ennek az egyik nagyon fontos üzenete. Nyilván a másik az is, hogy ebbe az Isten országába mi meg vagyunk hívva. Sőt, ez itt a földön bizonyos mértékig ránk van bízva. És ugyan a kép, a hasonlat, amit Jézus itt használ, a búza és a konkoly, ez egy ilyen statikus dolognak tűnik, hogy most valami vagy búza, vagy konkoly, mégis azért maga az egész téma, a hét példabeszéd és egyéb utalások, amelyek az Isten országára vonatkoznak, azok világossá teszik azt, hogy az embernek van módja választani, hogy ő mi akar lenni, vagy mivé akar válni. És hát ez is természetesen nagyon fontos üzenete ennek a példabeszédnek, hogy őt nem bekategorizálni akarja az embereket most, hogy vannak jók meg rosszak, az majd a világ végén válik világossá, vagy az emberi élet végén. Ez a másik, amit nagyon erőteljesen kiemel ez a példabeszéd, az az, hogy Isten időt ad arra, hogy mi tulajdonképpen jóvá váljunk. Ez is az Isten országához hozzátartozik, hogy lehet, hogy most valaki, nem tudom, elutasító, vagy kifejezetten ellenséges ezzel szemben, és mi sokszor akár szívesen igazságot szolgáltatnánk, vagy elkönyvelnénk valakit, hogy na hát ez az ember, ez már aztán igazán megérdemli a büntetését, de Isten egész egyszerűen néha zavarba ejtően sok időt hagy arra, hogy mi magunk hát megváltozzunk, és amellett döntsünk, hogy mi az Isten országát akarjuk a magunk életében is megvalósítani, meg fölépíteni.
csak eleshet szívből. Míg a betűről a szellem élni hív. Itt a szívem, kemény föld, pusztaság. Szívem száraz út, ásd le mélyre, törjön út, élő hívnek, mely tőled jön.
Dobner Illést és Dobner Évit hallhattuk itt a szívem kezdetű dalukkal, ami az egyik kedvenc dalom, és az Evangélium felolvasójának, Nagy Viktória Angelika kolléganőnknek is kedves dala. Remélem nem csak neki, hanem minden hallgatónknak jó volt hallgatni ezt, hiszen valóban itt a szívünk, ezt tesszük le minden reggel, a Jóisten elé formálja úgy, hogy ezen a napon is mások szolgálatára és az ő dicsőségére élhessünk. Noha már itt szóba került a mai nap, Vásárhelyi Dániel köszönti július 27-én kedden a Veszprémi stúdióból a Mária Rádió napindító című műsorának hallgatóit. Örülök, hogy ismét önökkel lehetek, most nem külső helyszínről, hanem innen a kényelmes stúdióból, ahol nincs is annyira meleg, mint odakint. Jófi Albert gitárjátéka szól a háttérben, amíg a mai nap krónikáját elmondom önöknek. Néhány érdekességet tehát a mai napról, elsősorban születéseket. 1775-ben ezen a napon született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, vagy ahogy azt annak idején elnevezték, Kisded óvók megalapítója. 1824-ben ifjabb Alexandre Dumas francia író látta meg a napvilágot július 27-én. Egy neves dátum következik, 1848-ban ezen a napon született Báró Eötvös Loránd, fizikus, későbbi miniszter. 1877-ben egy zenész, méghozzá igen neves zenész, Dohnányi Ernő, zeneszerző, zongoraművész és karmester az, aki július 27-én okozott örömet mindazoknak, akik nagyon várták az ő megszületését. Dohnányi Ernőre különösen nagy szeretettel emlékezünk itt Veszprémben, hiszen az ő nevét viselte a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola, ami jelenleg sajnos nem működik, de nagyon sok kedves ismerősöm és barátom járt oda, nagyon szerették ezt az iskolát, és Dohnányi Ernő pedig az egyik legnevesebb 20. században, nagyrészt 20. században élt zeneszerzőnk volt. Ugorjunk 1918-ra, Lontai Margit neve sejlik itt föl, ő született július 27-én, tehát 1918-ban, Jászai Mari díjas színésznő és érdemes művész, 1993-ban búcsúztunk el tőle. Ami még különlegesség, és itt Veszprémben szintén érdemes megemlíteni, meg mindazoknak is érdemes tudni, akik esetleg a Balaton felé látogatnak ma, vagy akár ezen a héten, a Balatoni Halak napja 2004 óta ez a nap. A Balatonban pedig, mint tudjuk, számos hal él, ha csak a népdalra gondolunk, hogy ó, mi sok hal lakozik az Balatonban. Nos, tehát a Balatoni Halak napja 2004 óta ez a nap. Reméljük, hogy mindazok, akik horgászatra adják ma éjjel a fejüket, azok szép halakat fognak, és valóban a balatoni halak dicséretére és dicsőségére fog szolgálni a mai kapás. Így tehát mindaz, amit a mai napról tudni lehet, visszatérek egy kicsit a Balatonhoz, pontosabban Balaton keneséhez. Miután zárjuk ezt a kis krónikát, és egy újabb zeneszámot fogunk meghallgatni, Földi Gábor kollégámmal fel fogjuk hívni Balaton kenesén Teréz nővért, és vele fogunk arról beszélgetni, kik is a kenesei nővérek, és miért emlegetem őket ilyen egyszerű és tréfás néven, hogy kenesei nővérek, mi mindent tettek, és mi mindenre készülnek még idén nyáron. Búcsúzom tehát a mai nap krónikájával, hadd szóljon még egy kis zene, adjon nekünk jó kedvet, vidámságot erre a napra is, utána pedig visszatérünk.
Viharos szél dúl, ez a föld széthull, de velem vagy. A világ elmúlik, de kegyelmeden lelkem szárnyal. Ha te vagy velem, tűz sem árthat nekem, lelkem életre kell, ha rád nézek. Kereszted alatt elhagy minden kudarc, a te szent kegyelmed fényében. Romjaimba élet száll, a te neved hallatán, hamvaimból felkelve megállok trónodnál, menedékre a lelkem a te kezed közt talál. Én örökké szeretlek, dalom szóljon hozzád. Minden porrá hull, de ígéreted a reményem. Elhagy a bátorság, de erőt belőled merítek. Ha te vagy velem, tűz sem árthat nekem, lelkem életre kell, ha rád nézek. Kereszted alatt elhagy minden kudarc, a te szent kegyelmed fényében. Romjaimba élet száll, a te neved hallatán, hamvaimból felkelve megállok trónodnál. Menedékre a lelkem a te kezed közt talál. Én örökké szeretlek, dalom szóljon hozzád. Romjaimba élet száll, a te neved hallatán, hamvaimból felkelve megállok trónodnál. Menedékre a lelkem a te kezed közt talál. Én örökké szeretlek, dalom szóljon hozzád. Szóljon hozzád, romjaimba élet száll, a te neved hallatán, hamvaimból felkelve megállok trónodnál. Menedékre a lelkem a te kezed közt talál. Én örökké szeretlek, dalom szóljon hozzád.
A Pünkösdi zenei misszió dalát hallhatták, ezt a nagyszerű felvételt, szintén a kedvenceim közé tartozik. Kedves hallgatók, már megszokhatták, hogy azokkal a dalokkal igyekszem megörvendeztetni a kedreggeli napindítóban mindazokat, akik kapcsolódnak a műsorhoz, hogy a kedvenc dalaimat rakom be. Ha minden jól megy, akkor a vonal másik végén Teréz nővért köszönhetjük már, hogy az imént említettem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökkéjemben én is szeretettel köszöntelek téged is, és a Mária Rádió hallgatóit is.
Nagyon-nagyon jó minőségben szól a hangod, örülök neki, hogy ilyen jó telefonos kapcsolatot tudtunk létesíteni, egészen olyan, mintha itt ülnél mellettem. Így is volt ez egyébként a múlt héten és a múlt előtti héten is együtt voltunk, de erre majd később térünk rá. Először arra kérlek téged, Teréz nővér, hogy néhány szót szólj, légy szíves, magadról és Erzsébet nővérről, és arról, hogy bár mindenki csak Kenesei nővérek néven emleget benneteket, mégis mi a teljes és hivatalos nevetek, és hogyan is kerültök Balatonkenesére.
Szent Ferenc reguláris közösségébe tartozunk, a hivatalos nevünk Assisi Szent Ferenc segítő nővérei közössége, és már több mint 20 éve szolgálunk a Balaton mellett, elsősorban a Veszprémi Főegyház megye javára, de természetesen mások is meghívnak minket, és igyekszünk a felkéréseknek eleget tenni. Erzsébet nővére jelenleg ketten vagyunk Balatonkenesén, és innen van a Kenesei nővérek elnevezés. Valahogy elkezdtünk ehhez a területhez jobban kötődni. Azt nem tudom, a kedves hallgatók tudják-e, de hogy a Balaton Kenese névnek az eredete az az Úr tulajdona. Így ez különösen is kedves számunkra, hogy olyan helyen van a kolostorunk és az életterünk középpontja, aminek a neve is azt jelenti, hogy az Úr tulajdona.
Különleges dolog, ezt én sem tudtam, pedig kisgyermekkorom óta minden nyarat Balaton akaratján töltöttem, szinte minden nyarat, ami ugye Balatonkenese mellett van, sőt egy darabig egy közigazgatási terület is volt.
De ezt
még én sem hallottam, hogy a ti az Úr tulajdonában éltek, bár voltak éppen mindannyian az Úr tulajdonában élünk, mégis azért ez egy különlegesség, és öröm is meglátogatni benneteket mindig Balatonkenesén. No, említettem, hogy voltunk együtt az elmúlt két hétben, de még mindig nem erről foglak téged kérdezni, hanem az életetek, úgy vezettem föl a hallgatóknak a műsor elején, hogy az életetek nagy része az ugye év, tanév közben a hitoktatással és a gyermekek szolgálatával telik, de ilyenkor nyáron sok minden mást is tesztek. Röviden, hogyha el tudnád mondani, mi az, ami a tanév alatt kitölti az időtöket, és mi minden az, amire a nyár hívja a Kenesén szolgáló ferences nővéreket?
Tanévben az időnk megoszlik az iskolai hittanoktatás és a plébániai egyházközségi szolgálat, és persze az imádságos egyéni idő között. Fiatalokkal foglalkozunk iskolai időben, és felnőttekkel pedig iskolai idő után. De az iskolai oktatás sem merül ki az órák megtartásában, hiszen igyekszünk közösséget teremteni, közös élményeket adni a ránk bízottaknak, ezért a tanév során folyamatosan szervezünk az egyházi évnek megfelelő programokat, adventi koszorú készítés, pásztorjáték, farsang és a többiek. Persze a mostani vírushelyzet több tervünket átalakította, de nem gond, hogy a GPS mondja, mi is újra tervezünk. Mindenesetre szeretnénk egyensúlyt teremteni az elméleti ismeretek és a gyakorlati megvalósítás között, mert úgy érezzük, hogy a fiataloknak nagyon nagy igényük van lelki tartalomra, személyesebb Isten kapcsolatra, csak néha nem látják a hozzávezető utat, és ehhez próbálunk ilyen útjelzőket adni számukra. A feladataink másik része ugyanakkor a felnőttekre irányul, hisz a kereszténységet is a legjobb a közösségben megélni, ahol ketten-hárman együtt gyűlnek a nevemben, ott vagyok köztük, mondja a Szentírás, és ez így is van, próbálunk összegyűlni korosztályosan, érdeklődési körnek megfelelően, megélni, hogy jó együtt lenni, Jézus ott van közöttünk. Ez lehet egy bibliakör, egy imacsoport, vagy egyszerűen egy sütögetés, délután és közben beszélgetés. És kiemelném a beszélgetéseket is, amikor valaki lelki vezetést kér, vagy egyszerűen csak el szeretném mondani, milyen érzések, gondolatok kavalkádját éli éppen meg. Igyekszünk rendelkezésre állni, hogy halló fül és érző szív legyünk a másik ember számára. Tudod, nagyon jó kimondani, hogy éppen mi zajlik bennünk, mert a kimondás után könnyebb eligazodni a néha útvesztőnek tűnő belső világunkban. Hát ez a tanév és a nyár. Hát bevallom, mikor a nyár közeledik, néha azt gondolom, hogy na most pihenek egy nagyot, és még májusban úgy tűnik, hogy sokkal több időm lesz csendes elvonulásokra, de aztán lassan betelik a naptárunk a nyárra jellemző feladatokkal is. Mivel évközben ezért eléggé beosztott, feszített időtempó szerint élünk, így ha eszembe jut például egy előadásnak a témáját, ritkán tudom kidolgozni, úgyhogy írok egy skiccet, és amikor jön a nyár, akkor beosztom, hogy na most több elméleti munkát végzek. Például dolgozom most egy női témán, milyen nőnek lenni, milyen keresztény nőnek lenni. Ez nagyon nagy kihívás manapság, és ehhez most éppen ott tartok, hogy a nagy női példaképeket gyűjtöm ki a Szentírásból, hogy miket lehet tőlük tanulni. Vagy éppen Szent József éve van, most éppen arról írtam egy előadást, hogy mit tanulunk Szent József és Szűz Mária kapcsolatából, hogyan tekintenek egymásra, hogyan voltak a társai egymásnak, és így hogyan lehetnek egy családnak a példaképei. És még vannak más témák. És említetted a táborokat, ahova meghívásokat kaptunk. Igyekszünk egy-egy napra becsatlakozni egy táborozó közösséghez, ahol egy lelki témát beszélünk át, de van, ahol előadást tartunk, van, ahol kreatív alkalmat vezetünk, vagy együtt játszunk. Lényeg, hogy együtt vagyunk egy időre, vagy legalább iszünk egy közös kávét a végén, és megbeszéljük az élet nagy dolgait. Így vettünk már részt intenzív iskola előkészítő, fejlesztő táborban, egész kicsikkel, egy középiskolásokat megmozgató táborban, egy családtáborban, illetve Balatonfűszőn a Balakaton is. És közben minket is meglátogatnak persze táborozók az ország különböző pontjairól, nekik is adunk lehetőséget egy találkozásra, egy beszélgetésre, vagy éppen játszunk az udvaron. És ezek a táborok, amiket te is szervezel, és ezért külön köszönet neked is, én úgy gondolom, ezek nagyon-nagyon fontosak a nyári időszakban, hisz egyrészt szeretünk élményekben részt venni, szeretünk közösségben lenni, és ha ráadásul egy keresztény táborról van szó, akkor ott van a lelki táplálék is. És így egy tábor talán egyszerűbb szürkép hétköznapokban majd erőforrásként tud a múltunkban ott lenni, ahra jó visszaemlékezni, jó egy gondolatot onnan továbbvinni. Hát röviden ennyi.
Nagyon köszönöm. Nem csak a tábor egyébként olyan helyszín, ahol nagyon jó veletek találkozni, hanem Balatonkenezsén is, hogyha becsönget hozzátok az ember, és ugat a kutyus a kapu alatt, majd utána beengedi a két nővér, és akkor már szerető farokcsóválással a kutyus is a vendéget, akkor mindig jó nálatok leülni, meginni egy limonádét, vagy a finom süteményeiteket megkóstolni. Úgyhogy bíztatok mindenkit, ha Balatonkenesén jár, és otthon vannak a nővérek, és éppen nem fáradtak, akkor csöngessen be hozzátok, érdemes egy picit leülni, és mindig nagyon jó nálatok megnyugodni, hiszen ott van közvetlenül a templom mellett, ahol laktok, ez is már egy segítség, egy támogatás arra, hogy az ember egy kicsit letegye ott a szívét, és mindig tényleg legalábbis én akárhányszor jártam ott, mindig örömmel, szeretettel fogadtatok engem. Ez pedig egy olyan jó élmény, és ugyanígy a táborokban is ugyanilyen jó élmény találkozni veletek. Köszönjük tehát a munkátokat, köszönjük mindazt, amit végeztek, akár a tanév, akár pedig a nyár során. Remélem, hogy idén még találkozunk, sőt, szinte biztos, hiszen fogok később a mai napon beszélni még a hittanos, kis hittanos napközis táborról, ahová az egyik napon szintén örömmel várunk benneteket egy rövid sétára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk együtt az éterben, a telefonvonal és a Mária Rádió segítségével, és szeretettel üdvözöljük Erzsébet nővért is, aki most éppen nem csatlakozott ugyan az adáshoz, de tudom, hogy ott van melletted, és tudom, hogy ő is, vagy legalábbis remélem, hogy ő is hallgatja a műsort, és ő érte is kérem a Mária Rádió hallgatóit, imádkozzunk együtt, adjunk hálát mindazért, amit végeztek. Köszönjük szépen a munkátokat, remélem újra is beszélünk még, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, szép napot.
Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, Teréz nővérrel beszélgettünk tehát Balatonkeneséről. Azt még nem meséltem el, hogy csodaszép ruháik is vannak a nővéreknek. Érdemes tehát emiatt is találkozni velük. Nagyon különleges habitusaik vannak, amik egyszerre természetesek és egyszerre szépségesek is. Kedves hallgatóink, folytatódjon ismét zenével a műsor. A Republic és a Bagosi Brothers Messzi földre vihetnél című dala, ami a nyári táboroknak az egyik indulója, hallgassuk most is.
Keretről a szép, lassan idej, megy az ősz, jön a tép, s te messzi földre vihetnél. Az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném. Egyke a világban ez a föld, új parány, és mégis őt világítja be a lelkünk, ezért a rosszban is megköszön.
Republic és a Bagosi Brothers közös dalát hallhatták tehát, illetve lehet, hogy közben egy kicsit minket is Földi Gábor barátommal, hiszen a mikrofon hangja lehet, hogy fölkeverve maradt, de akik figyeltek, legalább hallották, hogy miről lesz szó, és azt is, hogy nem beszéltünk semmi furcsaságról, hanem valóban csak az adással kapcsolatban. Vásárhelyi Dániel köszönti tehát a Mária Rádió hallgatóit július 27-én, kedden a napindítóból. Az imént Teréz nővérrel beszélgettünk, és talán azért maradt feltolva a mikrofonnak a potmétere, mert utána még egy kicsit, miután a zene megszólalt, még egy kicsit beszélgettünk Teréz nővérrel telefonon, és még egyszer személyesen elmondtuk neki, hogy mennyire jó is mindig valóban betérni hozzájuk. No, folytatom tehát a mai napot mindazzal, amiről Teréz nővér is beszélt, a nyári táborokról. Egy rövid összefoglalót szeretnék a Mária Rádió hallgatóinak mindarról elmesélni, ami Bakonybélben zajlott az elmúlt két hétben, illetve mindarról, amit még a Veszprémi Főegyházmegye fog szervezni fiataloknak, illetve családoknak. Ezek zarándoklatok, illetve hittan túra tábor nevű kis esemény. Visszatérek röviden tehát mindarra, ami korábban történt, július 12-e és 18-a között Bakonybélben Lelki Kaland túra néven valósult meg a Veszprémi Főegyházmegye és a Mária út közös ifjúsági tábora, ami 5 napon át tartott a bakonybéli pajtában, minden nap egy-egy lelki vezetővel, lelki közreműködővel, mint ahogy az imént is hallhattuk, egyszer eljöttek Teréz és Erzsébet nővér is, és külön foglalkoztak a lányokkal, illetve a fiúkkal. A tematika az ő esetükben a példaképek voltak, de minden lelkivezető más-más tematikát hozott. Például Halmos Ábel atya az utolsó napon a fiatalokkal, amikor foglalkozott, akkor a napi evangéliummal kapcsolatban vett elő gondolatokat, de érkeztek más lelki vezetők is, akik mindig más-más a fiatalokat közvetlenül érintő témákról beszéltek. Vendégünk volt még dr. Csernai Balázs atya is, például innen Veszprémből. Ő is arról beszélt, hogy mi az, amit érdemes magunk elé célul kitűzni, ki az, aki ennek a célnak az elérésében segíteni fog nekünk. Sok mindent lehetne még mesélni az ifjúsági táborról, de az idő az szorít minket. Visszatérek, pontosabban rátérek a következő heti eseményre, ami a múlt héten zárult, ez pedig a Családos Csillag túra nevű családos tábor volt szintén Bakonybélben, szintén a Veszprémi Főegyházmegye anyagi támogatásával és a Mária út segítségével. Ez is Bakonybélben a pajtában valósult meg, 31 résztvevővel családok, több gyermekes családok vettek itt részt, és gyermekek, egészen kicsi gyermekek is voltak, 1 éves, 2 éves és 3 éves volt a 3 legkisebb résztvevő, de voltak 16-17 éves fiatalok is, akik velünk voltak, együtt voltak, és Bakonybélben, családi körben keresték mindazt, amit a napi zarándoklás, azaz rövidebb kirándulások élménye nyújthat, illetve természetesen itt is minden nap lelki előadók, közreműködők, lelki vezetők voltak, akik eljöttek hozzánk, meglátogatták Bakonybélben a családokat, és külön is tudtak foglalkozni a gyermekekkel, illetve a felnőttekkel. Itt szeretnék hálás köszönetet mondani a Pápai Pegazus Színháznak, akik az egyik nap külön eljöttek a gyermekekhez, és a Koffermeség című előadással örvendeztették meg mindazokat, akik szeretik az egészen különleges, félig egész alakos, azaz, hogy színészes, félig pedig bábos előadást. Ez a Pegazus Színháznak az egyik különlegessége, hogy úgy játszanak a bábokkal, hogy közben a színészek is teljes testükkel látszanak. Az arcjáték, az arcmimika és a színészi játék, valamint a bábozás összeforr és kiegészíti egymást. Szóval ők is vendégeink voltak, hogy a kisgyermekek is boldogan, vidáman tölthessék az időt. Mi alatt Janka Ferenc atya, aki többször is vendégünk szokott lenni itt a Veszprém stúdióban, a felnőttekkel foglalkozott. Természetesen még sok-sok mindent lehetne megemlíteni mindarról, ami a családos táborban történt, de majd egy másik alkalommal, talán amikor fel tudjuk hívni a bencés szerzeteseket Bakonybélben, akkor részletesebben is el tudjuk majd mesélni mindazt, ahogy a bencés szerzetesek fogadtak és minket, és foglalkoztak a résztvevőkkel. Lesz még egy harmadik tábora is a Veszprémi Főegyházmegyének és a Mária útnak, erről beszéltünk az imént Teréz nővérrel, ez pedig a Hittantúra tábor, egy tavalyi tervnek az idei megvalósulása. Tavaly sajnos nem tudtuk Páni Bocsánci Csaba hitoktató barátommal és tisztartó Dávid diakónus testvérünkkel megvalósítani mindazt, amit terveztünk, de erre az évre már meg lesz a Hittantúra tábor. Ez egy 4 napos napközis tábor, ami minden nap Zircről indul, és Zircre is érkezik, és természetesen elsősorban a környéken lakó fiatalokat, alsósokat, akár egész kicsiket, tehát első, második, harmadik, negyedik osztályosokat is hív arra, hogy találkozzunk minden nap az Zirci Bazilikánál, ott egy rövid út előtti imádsággal indítsuk a napunkat, majd egy 10 és 16 kilométer közötti távot megtéve, közösen, boldogan, vidáman és imádkozva Krisztus útját, Krisztus lábnyomait keresve haladjunk. Ennek a tábornak a tematikája elsősorban a Mi Atyánk imádság lesz, annak különböző részletei, hogy a gyermekek, akik részt vesznek ezen a 4 napos napközis Hittantúra táboron, valóban egy kicsit mélyebben is megismerjék azt az imádságot, amit megtanultak már, hiszen az alsósok fejből is nagyon szépen tudják mondani a Mi Atyánk imádságot, de érdemes őket is egy icipicit elmélyíteni mindebben, egy kicsit bevilágítani egy-egy mondatnak a mélyére, mit is értünk pontosan az alatt, a mondat alatt, mi az, amit a Mi Atyánk imádság nekünk adhat akkor, amikor fáradtan este elimádkozzuk. Lehet, hogy éppen minden mondatának az értelmét nem fogjuk föl, de egy-egy mondatnak az értelmébe érdemes egy kicsit jobban beletekinteni. Ez lesz tehát augusztus 16-a és 19-e között 4 napig. Más zarándoklatra is hívtuk, és hívjuk még a Veszprémi Főegyházmegyében élőket, illetve a távolabb élőket is. Mindenek előtt megemlítem a június 26-i, tehát közel egy hónappal ezelőtti Balakatra induló kerékpáros zarándoklatot. Ez egy rövid, félnapos kerékpáros zarándoklat volt, amit Veszprémből indítottunk a Szent László templomtól, hogy megérkezzünk a június végi 50 órás szentségimádásra a Balakat, azaz Balatoni Katolikus Találkozó rendezvényére. Ez egy nagyszerű, 3 éve kezdődött rendezvény, ahol elsősorban fiatalokat, 10-20 éveseket várnak, hogy egy 50 órás szentségimádáson vegyenek részt a Balaton fűzfői templomnál, illetve sok-sok előadás és kellemes, vidám nyári program is várja mindazokat, akik eljönnek a Balakatra. Mi innen Veszprémből néhányan kerékpárral mentünk le, hogy részt vegyünk természetesen a szentségimádáson, és meghallgassunk egy előadást. Lesz még egy kerékpáros zarándoklat idén, ez pedig a Mária út egy úton napjához, egy úton országos, sőt, közép-európai, sőt, mondhatni európai zarándok napjához kapcsolódik, tehát augusztus 15-én is kerékpáros zarándoklatra hívjuk mindazokat, akik el tudnak jönni Veszprémbe, és örömmel vesznek részt egy talán hosszabb is, mint félnapos kerékpáros zarándoklaton. Szintén a Veszprémi Szent László templomnál fogunk találkozni augusztus 15-én, azaz Nagy Boldogasszony ünnepén, ami, ha jól tudom, idén éppen vasárnapra is esik, és 9 óra körül indulunk onnan, hogy biciklivel keresztül tekerjünk Veszprém legszebb részein, majd utána eljussunk a felújított Balaton-Almádi kereszteződésen, azaz a 8-as út és az Almádi út kereszteződésén keresztül, valamint Szent Király szabadját érintve eljussunk a Balaton-Almádi Szent Imre templomhoz és Szent Jobb kápolnához. Itt egy picit meg fog pihenni a társaság, lehet csatlakozni Balaton-Almádiban is a csapathoz, majd innen indulunk tovább, és Balaton Füreden keresztül jutunk majd el a Tihanyi Apáti templomhoz. Balatonfüreden is várjuk a csatlakozókat, ott az úgynevezett kerek templomnál, tehát a szívkórházhoz és a mólóhoz egész közel álló szép kis kerek fehér templomhoz fogunk megérkezni. Ide általában pontban délben szokott érkezni a csapat, ahol el is tudjuk mondani az Úr Angyala imádságát. Általában úgy, hogy a Mária rádióhoz csatlakozunk, abban hallgatjuk az Úr Angyala imádságát, és mondjuk együtt a hallgatókkal, illetve a Mária rádió munkatársaival és azokkal, akik imádkoznak éppen a rádió stúdióban, majd innen indulunk tovább, hogy a tihanyi apáti templomhoz jussunk el, mindez természetesen a Balaton melletti kerékpárúton történik. Az apáti templom, ha valaki esetleg nem annyira ismerős Tihanyban, az nem a fölső, nagy apátsági templom, hanem egy régi kicsi templom, a Tihany hegy lábánál, ott, ahol a 71-es útról be lehet fordulni a Tihany felé vezető országútra. Nagyon szép kicsi templom, jó itt megpihenni, árnyék is van. Innen pedig még tovább haladnak a kerékpárosok ez alatt, az arándoklat alatt, ugyanis itt találkozunk a Balatonfüredről érkező gyalogos egy úton zarándoklattal, melyet Munkácsi János diakónus testvérünk, barátunk és édesapa barátom vezet, majd innen együtt haladunk vissza a balatonfüredi úgynevezett vörös templomhoz, Krisztus Király templomhoz, ahol, ha minden jól sikerül, egy szentmisével vagy egy igeliturgiával tudjuk zárni ezt az arándoknapot. Augusztus 15-e tehát, mindaz, amiről itt a végén beszéltem, az egy úton zarándoknapon, tehát kerékpáros és gyalogos zarándoklatokat is hívunk Veszprém megyének ide a Balatonhoz közeleső részére. Veszprémből a Szent László templomtól 9 órakor indul a kerékpáros zarándoklat, ami Balatonalmádin át a tihanyi apáti templomhoz vezet, és ugyanígy reggel fog indulni a gyalogos zarándoklat Balatonfüredről Munkácsi János vezetésével, és ez a csapat elsétál, azaz, hogy elzarándokol az apáti templomhoz, ahol két csapat egyesül, és utána visszajutunk a Balatonfüredi vörös templomhoz, Krisztus Király templomhoz. Kedves hallgatóink, ezekre az arándoklatokra hívjuk tehát mindazokat, akik szívesen gyalogolnak, vagy kerékpároznak. Amit még mindig érdemes tudni Balaton környékéről, a Veszprémi Főegyházmegyében zajló zarándoklatokról és Tihanyról, az pedig az, hogy a mai nap indul el a Tihany Pannonhalma útvonalon a 17-es számú csoport a zarándok tábor keretében, melynek egyik vezetője jó magam leszek, illetve még két vezető lesz ezen az úton, Tiszai Luca, szociális testvér, aki a lelki vezetését vállalta ennek a zarándoklatnak, ennek a hétnapos zarándoklatnak Tihany és Pannonhalma között, illetve Szabóné Kozma Györgyi is velünk lesz, a Gödöllői Premontrei Gimnázium egyik tanára, aki szintén örömmel jött el, hogy a 16-17 éves korosztályt, akik ezen az arándoklaton részt vesznek, kísérje, vezesse és támogassa az úton. Mai napon indul tehát ez az arándoklat Tihanyból. Azt hiszem, most már egy kicsit sokat beszéltem, így adjuk át a zenének a szót. Talán a következő Györfi Albert dal az, ami következik, igen, bólogat Földi Gábor barátom. Amíg a zene szól és nem jönnek a hírek, megkérem a kedves hallgatókat, imádkozzunk együtt, mindazokért, akik hallgatják most a rádiót, és azokért is, akik esetleg betegek, fáradtak. Gyógyuljanak meg, és vidámabban, életerősebben csatlakozzanak minden nap indító műsorhoz. A hírek és a napszentje után visszatérünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
hírek.